Köszöntöm a hallgatókat, a Táncverzum szerkesztő műsorvezetőjét, Péli Nagykatát hallják. Vajon hova tűnt az a híres budapesti varieté műfaj, amely szinte egyedülállóan virágzott? Volt a Moulin Rouge, az Emke, a Békeszálló, a Maxim varieté. Lehet, hogy ez a műfaj már egyszerűen csak kikopott a kulturális életből, annak idején az elit legkedvesebb szórakoztató helye volt. Nem nosztalgiázni hívtam Barna Mónikát, aki a Táncművészeti Egyetem docent. Az apropó, ami miatt hívtalak, az az, hogy ugye a névből talán sokan ráismernek. Barna Mónika Barna Istvánnak a lánya, aki annak idején a Maximnak az igazgatója, vezérigazgatója volt, és Tátrai Marian az édesanyád, aki meg ugyancsak ennek a Maximnak a legtündöklőbb csillaga volt. A Maxim egyébként is egy rendkívüli hely volt, hiszen 20 évig tudott működni a szocialista érában. Mi az, amire te emlékszel ebből az időszakból? Mennyire volt ez meghatározó abban, hogy te aztán elindultál a táncművészet irányába?
Meghatározó volt, és nagyon jó élményeim vannak abból az időszakból, független attól, hogy ugye én azért az elejére nem emlékszem, mert én akkor születtem, 72-ben, amikor ez az egész Maxim Varieté elindult, de az, hogy a táncos pályára kerültem, és később tanítok ugye mai napig is, és a mai napig nagyon szeretem a revű, a musical, az úgynevezett könnyű műfaj világát, ami azért nem is annyira könnyű, azt gondolom, csak sokan azt gondolják a névből adódóan, hogy jaj, a könnyű műfaj az olyan könnyű. Szerintem a színvonalas műsort létrehozni, vagy színvonalas produkciót létrehozni ebben a műfajban is igencsak nehéz, és nagyon komoly tánctudást, illetve akár énektudást is igényel. Hát ugye az édesapám igazgató volt a Maxim Varietében, az édesanyám énekesnő, majd később azért már vadállatokkal is dolgozott, és nagy bűvész trükköket is csinált mindemellett, egy leopárddal konkrétan a színpadon, ami azért abban az időben nagyon kuriózumnak számított, mert hát nem a cirkuszban léptek föl, hanem egy éjszakai varietében, ahol azért ez Magyarországon nem nagyon fordult elő, nyilván külföldön igen. Arra emlékszem, hogy az édesapám mindig megpróbált színvonalat nyújtani, nagyon sokat járt ki Párizsba, Lidóba, Moulin Rouge-ba, ugye azért ott az nagyon nagy fellegvár volt, vagy talán ott még a mai napig is sokkal intenzívebben él a revű világa, és most itt azért azt mindig szeretném kihangsúlyozni, hogy a revű az valami nagyon színvonalas, nagyon pompázatos. Sokszor gondolunk, ugye az éjszakai mulatók, nem egy fertőről beszélünk, hanem valóban egy színvonalas műsorról, ahol közben a vendégek kapnak vacsorát, tudnak beszélgetni, szórakoztatjuk őket.
Szépen felöltöznek.
Igen, elegánsan felöltöznek, hát abban az időben nem is lehetett másképp bejönni, tehát szóba nem jöhetett az, hogy farmerbe vagy sportcipőbe valaki bemegy egy mulatóba, egy revű színházba, mert be sem engedték volna Magyarországon sem, meg máshol sem. Visszatérve, hogy mennyire volt meghatározó, hát nyilván nagyon, mert ugye amikor már egy kicsit nagyobb bacska voltam, akkor azért én elég sűrűn jártam le a Maximba, ugye mi szembe laktunk a Maximmal, tehát nagyon messzire nem kellett menni.
Ugye, hol van ez?
A Maxim az Emke szállónak tulajdonképpen a pince szintjén volt maga a varieté.
A Blahalújza tér.
A Blahalújza térnél az Akácfa utca legelején. És mivel vele szemben lévő házba laktunk, szóval nem kellett sokat utazni ahhoz, hogy átmenjek, és hát sokat voltam ott a próbákon, aztán később, amikor már nagyobb voltam, akkor az előadást is megvártam, illetve az elsőt, mert kettő volt egy nap.
Nem féltettek téged a szüleid? Hát azért az előadásokon hiányos öltözékű hölgyek táncoltak, volt abban azért rendesen erotika. Hány éves korban lehetett ezt neked megnézni?
Hát igazából arra már nem emlékszem, hogy mikor voltam először, de 10 fölött voltam, tehát ilyen 13-14. De azért azt gondolom, hogy egyébként ez a része, ez az erotika, ez egy nagyon-nagyon bújtatott és nagyon felöltöztetett erotika volt. Tehát soha nem fordult elő olyan, hogy meztelen lányok vannak a színpadon. Tehát mindig pontosan ez talán az egyik ismérve az igazán elegáns, vagy igazán színvonalas revűnek, hogy nem az tűnik elsőre fel neked, ha megnézed, hogy a lányoknak hiányos az öltözetük, mert tele vannak strasszal, tele vannak fejdíszekkel, tollakkal, tehát mindig ami hiányos, az el is van takarva. Más világ volt, mint amit ma azt gondoljuk, hogy éjszakai élet, akkor ott meztelen fiúk meg lányok szaladgálnak körbe-körbe. Persze volt valami sejtésed, hogy igen, ott a tartasz melltartó alatt, már nincsen más, vagy egyszerűen csak le van ragasztva, vagy rá van festve a testükre valami, de soha nem volt az az érzésed, és gyerekszemmel sem volt az az érzésem, hogy Jézus, amit mesztelenek az emberek. Tehát igazából nem az erotikáról szólt, hanem arról, hogy szépséget adjon, szép lányokat láttál a színpadon, és ez itt szempont is, volt, de hát ez gondolom, hogy
itt is volt egy olyan igazi volt. Casting, amikor azt nézték, hogy egyformák legyenek, egyforma hosszú legyen a lábuk, a hajuk, hát most a tánckarról beszélünk.
Nyilván, igen, én arra azért emlékszem, mikor már akkor is nyilván nagyobb voltam, nem tudom hány éves lettem, de nem voltam olyan nagyon nagy, amikor ilyen castingon volt, igen, lehetett jelentkezni, ugye abban az időben még az internet az nem annyira volt. Azt gondolom, hogy újsághirdetésen keresztül lehetett jelentkezni, hogy felvételt hirdetett az apukám a tánckarba, és akkor igen, hát a koreográfus, sok koreográfus volt, akik ma már sajnos nem élnek, akik a Maximban, és egyébként a Moulin Rouge-ban is, meg sok helyen koreografáltak.
Ők jó koreográfusok voltak?
Én azt gondolom, hogy igen, abban a korban igen. Most ez lehet, hogy már ma nem állná meg a helyét, mert ugye a világ halad előre, és minden változik, de én azt gondolom, hogy az apu mindig megpróbálta a legjobb koreográfusokat.
Tudsz neveket mondani?
Szőlősi Ági, és megpróbálta a legjobb minőségű artista számok, ugye voltak artista számok, külföldről hozta, és Magyarországról természetesen, akiket tudok, és az ő gyermekükkel én egy osztályba jártam, Fudiék, akik ma is jól vannak, élnek, Zsilák György egyébként a becsületes neve, ők zsonglőrök, és az egész família zsonglőr lett a lányuk, akivel egy idős vagyok, egy osztályba jártunk, és sorolhatnánk még énekeseket. Ungár Anikó is volt, de ő szerintem ő az eleje felé, mert amikor én már így emlékszem, akkor Surányi Zsuzsa a táncosok közül, aki azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hosszú évekig volt szólistája a Maximnak. És igen, a karba is, hát nyilván ugye azért nem tudtál oda, mondjuk diplomás táncosokat, voltak ők is, de azért különböző kar feladatok voltak. Voltak, akik kevesebbet táncoltak, és inkább a látvány vagy a díszítő elem, és akkor voltak, akik valóban, akik ugye annó még a ma Magyar Táncvészeti Egyetem, annó az Állami Balettintézet volt, hiszen én is még ott kezdtem, és ők is, a fiúkar például, mindenki ott végzett, vagy sokan voltak, akik abban az időben, akik az operaházban táncoltak, és utána vagy a Mulánbe, vagy a Maximba táncoltak esténként.
Még pénzt keresni.
Hát igen, igen, mert hát azért azt, hát azt gondolom, hogy legalábbis aki annyi idős, hogy élt már akkor, az tudja, hogy jobban lehetett keresni nem csak a revüvel, hanem a tévésókkal is, meg mindenfélével sokkal jobban lehetett keresni, mint az állami helyeken. És szerettek is, megbecsülték a munkájukat. Így kerültem én is a tánc közelébe, hogy annak ellenére, hogy anyukám ugye énekesnő volt, ezt csak mesélték, mert olyan 3 éves lehettem, amikor ezt mondtam, hogy mondtam az anyunak, ültem a nézőtéren próba közben, és akkor mondtam neki, hogy ne csak énekelj, táncolj is. Hogy nekem akkor is így megvolt a tánc szeretete. Nyilván ez lendületet adott, hogy felvételizzünk a Mamel Táncművészeti Egyetemre, és akkor ott elkezdjem 10 évesen a tanulmányaimat.
De te azzal a céllal felvételiztél a balettintézetbe, amely egyébként nem volt messze, hiszen az Andrássy úton, a Drexler palotában volt akkor még. Tehát azzal a céllal, hogy aztán utána visszamegy apuhoz táncolni?
Igen. Igen, nekem nagyon sokáig ez volt, akkor ugye még nem tudtuk, hogy ez meddig fog tartani, tehát én ugye 81-be kezdtem el a tanulmányaimat, és hát akkor még ez úgy tűnt, hogy hát a világ végéig is fog tartani ez, hogy van revű. 10 évesen nem tudom, milyen céllal felvételiztem, arra azért nem emlékszem. De amikor kicsit nagyobb voltam, igen, én nekem az volt a cél, hogy vissza, tehát hogy az apunál fogok dolgozni, és én revütáncos szeretnék lenni. Aztán amikor ilyen 7.-8. évfolyamos lettem, akkor kezdett bennem azért az mocorogni, hogy akkor már azért valami látszott abból, hogy nem biztos, hogy ez megmarad, ez a revű világ Magyarországon, és akkor azért már sokkal jobban érdekelt, vagy inspirált, vagy tetszett az, hogy hú, hát nagy balett, és Magyar Állami Operaház, és Hattyúktava, és Diótörő, és azért én ezt mégiscsak, ezt az utat megpróbálnám. Látszott aztán, mikor már végzős voltam, akkor már abszolút látszott, hogy ez ki fog futni valamiért Magyarországon, ez nem marad meg a revű, és akkor ugye operaház, és akkor...
Vizsgakoncerten mit táncoltál?
Vizsgakoncertben Giselle második felvonásból a Mirtát, mert ugye az első részünk az a Giselle második felvonás volt.
Azért az egy komoly karakter.
Igen, és akkor...
Ugye ez csak aki nem ismeri a darabot, ugye Mirta a Villik
királynője,
tehát azoknak a hölgyeknek a vezetője, akik menyasszonyként halnak meg, és szerelmük megcsalta őket. És Mirta az, aki irányítja a csalfa férfiak elleni hadjáratot a temetőben.
Igen, igen, úgyhogy én nagyon szerettem.
Hát ugye ez egy romantikus barát.
Igen, és én nagyon szerettem csinálni, később az operában is eltáncoltam, ott is nagyon szerettem, szerintem egy nagyon jó karakter, és egyébként nagyon nehéz, azt gondolom, táncilag is. A második részben a Fekete Hattyú padödőt táncoltam, most
könnyű.
A vizsgakoncertről visszatértem, igen, ugye a vizsgakoncertre, és a
ez
harmadik
mind a kettő
rész
egy kemény.
Seregi
egy
gyerekdal volt, és abban is, úgyhogy ez egy nagyon jó vizsgakoncert
mind
volt,
a, szerintem. Mind a két karakter, a Fekete Hattyú is, meg Mirta is egy nagyon erős női karakter.
Igen, igen, én szerettem mindazzal együtt, hogy sokan azt gondolták, főleg gyerek koromba, hogy egy ilyen nagyon lírai, meg nagyon visszafogott, meg nagyon finom személyiség vagyok. Igazából a táncban, ami egyrészt igaz is volt a magánéletben, de a táncban én szeretem a mai napig, és ha megnézzük a koreókat is, amiket csinálok, akkor általában azért azok inkább dinamikusabbak, mint nagyon líraiak, szóval én jobban szeretem a pörgős, energikus táncokat.
Hát akkor most már értem, hogy a saját privát iskoládnak miért az a címe, vagy neve, hogy Allegro, mert az Adagio-hoz képest ez a pörgősebb része a zenei műfajoknak.
Igen, amúgy nem ebből adódott a neve, hanem próbáltunk egy olyan nevet kitalálni Szagály György kollégámmal, hogy mi az, ami jól is hangzik, meg is fogja az embereket, és azért köthető a baletthez, mert azért ott azért balettet tanítunk, tehát ott nagy rész. Bár most majd idén azért már viszünk versenyre musicales számot is a stúdiósokkal is.
Azzal indítottunk, hogy te mit láttál, mit tanultál, hogyan illeszkedtél bele a varieté műfajába kislányként. Mind abból a világból, és mind abból a tapasztalásból, ami ott volt, mi az, amit te átörökítesz, áthozol, és egyáltalán bármire is, amire emlékszel. Stílusban, mozgásvilágban, karakterben, mi az, amit átadsz a Táncművészeti Egyetem színházi tánc szakosainak, mert hogy ott tanítasz. És ez maga a szak sem egy régi, egy viszonylag frissen elindított szak, és tehát olyan táncosokat kell képeznetek, akik akár a varieté műfajában is, ha kell, megállják a helyüket.
Ők a harmadik színházi táncosztály, akik tanulnak az egyetemen, és mind a háromba tanítottam. Tavaly végzett az előző, úgyhogy tavaly így aztán két osztályt végzettem egyszerre, mert a balett is, meg a színházi tánc is egy tanévben végzett. Nagyon fontosnak tartom, és igazából igen, én tanítom ezt a fajta stílus nekik, ugye, mert ma már nagyon sokféle musical stílus is van, de nyilván azt gondolom, hogy mindenki azt tanítsa, amihez azért ért, és én sem értek mindenhez természetesen, mint ahogy senki sem. Tehát van az a fajta modern kortárs musical, amit én egyáltalán nem tudok képviselni vagy tanítani, mert nem értek hozzá. De ami nagyon fontos talán, de ez nem csak a musicaleseknél, hogy az a fajta alázat, meg tisztelet, meg fegyelem, ami itt is ugyanolyan fontos, mint bárhol máshol a színpadon. De nagyon fontos a zene. Olyan zenére dolgozzunk, ami hat a nézőre. Mindegy, hogy hogyan, azt gondolom, már olyan értelemben mindegy, hogy lehet az vidám, lehet az szomorú, sírjunk vagy nevessünk, de valamiféle hatást el kell vele érni. Azt mondta az én apukám annó, hogy a zene az 50% siker. És azt gondolom, hogy ez így is van. Egy jó zenei választással, amivel meg tudom fogni a nézőknek a 80%-át, mert nyilván mindenkit nem fog tudni megfogni vele, mert azért ízlések és pofonok különbözőek, az már fél siker, és hogyha erre sikerül úgy mozgatnom az embereket, és olyan koreográfiát kitalálni, ami látványos, jól táncolható, ők is szeretik, akkor azt gondolom, és nem haladja meg a mondjuk a jelenlegi képességeiket, mert a mostaniak ugye még csak második éve járnak az egyetemre, akkor az egy élvezhető, kellemes szám lesz, technikai tudást is biztosít nekik.
Hát a mozgás... Az a stílus, amit te tanítasz nekik, azt az egyetemen szerintem más nem tudja. Emögött azért bőven ott van a maximus emlék.
Azért ez nagyon érdekes, hogy azért hát én így lépésekre, tehát így konkrét dolgokra azért én nem annyira emlékszem, de mégis maga a feeling, maga, amikor egy színpadképet látsz, ahogy ránézel, vagy térformákat, vagy mennyire érdemes tömeget mozgatni. Nagyon sok musicalt nézek azóta is, akár a YouTube-on, és inkább a régi hangszereket, a nagy műzikeleket, mert azt gondolom, hogy ami működik, és ami sikeres, azon nem szabad változtatni addig, amíg sikeres. Ezt is az aputól tanultam. És ez tényleg így van. Tehát nagyon sokan beleesnek abba a hibába, azt gondolom én, hogy változtassunk csak azért, mert most valami új kell. És változtassuk meg azt, ami egyébként sikeres, és mondjuk bejön rá a néző, és bármennyi jegyet el lehet ráadni, és vastaps van minden előadáson, azon nem szabad változtatni. Abban a pillanatban, hogy azt látod, vagy azt érzed, hogy hát ez már nem olyan. Picit lanyhult ez az érdeklődés, akkor kell valamit csinálni. Addig, amíg működik, addig nem szabad csak azért, hogy az újdonság erejével hassunk, mert jaj, valami újat csináltunk. Megnézzük a régi nagy musicaleket, West Side Story, 42. utca, sorolhatnám, Hello Dolly, és a többi, Chorus Line, Chicago. Azt gondolom, hogy ezek remek művek, és ezekből ki kell mazsolázni, illetve ötletet kell meríteni belőlük, hogy ugye Bob Fosse, hogy ne hagyjuk ki azért a
nagy koreográfusokat.
Zseniális, tehát hogyha csak sokat nézi az ember, és én nem szeretem lemásolni a koreográfiákat, illetve volt már arra is példa, hogy találtam egy nagyon jó koreót a neten, de akkor azt nem sajátomként tüntetem föl, hogy jaj, de ügyes vagyok, hanem akkor az onnan van. Tehát ilyen is volt már a színházi táncosztálynak, meg a balettos osztálynak is. De azt, hogy milyen a stílus, hogy milyen térformákat használnak, hogy mitől annyira jó ez, hogy mitől ragadsz ott a képernyő előtt, amikor megnézel egy produkciót, egy revűt, egy musicalt, egy akármit, akkor azt úgy érdemes megnézni, hogy mitől jó, a muzikalitástól, a bármitől.
Akkor hadd kérdezzem meg, hogy a tavaly végzett színházi táncos osztálynak mi volt az általad koreografált vagy színpadra állított vizsgadarabja?
A képesítő vizsgájukban vettem részt, az évvégi úgymond vizsgakoncertben én már nem tevékenykedtem velük, de ott csináltam nekik egy Romeo és Julia szvittet. A képesítő vizsgájuk, ami szintén ugye a színpadon van, az egyetemnek a házi színpadán, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát 15 perc volt talán, 15 perces zanzásított változata volt, nyilván azért kevesebb sztorival a Romeo és Julia musicalből, ahol ők énekeltek.
Tehát nem a klasszikus balett verzió.
Nem, természetesen nem, hanem a musicalből voltak a zenei részletek is, három etapból állt tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy jól vették az akadályt, és jó volt velük dolgozni, az meg természetes, mert tényleg szerették ők is, és azért, hogy egy piciben egy kicsit belekóstoltak ebbe a világba is, hogy nem csak egy három perces zárt számot csinálunk, hanem végigviszünk egy kis történetet. Annyi volt a különbség, hát azt én egy kicsit egyén ilyen átírtam, hogy nálam happy end volt a vég. Igen, nem akartam igazából a...
Hát a varieté műfajában nem hallhattunk meg.
Meg ahhoz rövid volt, szóval ugye sok tanár tanította őket, és mindenkinek volt egy bizonyos behatárolt ideje, és én azért egy ilyen pozitív végeredményt, egy finálét akartam a végére tenni, ahol mindenki jókedvűen táncol, és ez a Lehetsz királynak a zenéjére volt a vége, és azt gondolom,
hát az
hogy ez
egy igazi
jól is
darab.
Működött, és akkor ezt ők el is tudták énekelni, így együtt, úgyhogy nekik ez volt a képesítő vizsgájukon. Mindenképp jó volt, és ami még tapasztalat volt, hogy én dolgoztam is az apukámmal együtt a revüjében, amikor már 18 éves voltam, igaz, hogy nem itthon, hanem Németországban, amikor ő kivitt egy revű műsort egy németországi, hát tulajdonképpen egy vidámparkba, és ott napi 4 előadással küzdöttünk meg. Ott semmilyen, hát mesztelenkedés, mint mondottam, amúgy sem volt, de ott aztán egyáltalán nem lehetett, mert ott ugye gyerekek is nézték a műsort, szóval az egy picit másféle volt, de mégiscsak az is egy revű volt, úgyhogy az is egy nagyon jó élmény volt, én azt nagyon szerettem, azt az időszakot, hogy nyaranta mindig egy hónapot, 2 vagy 3 éven keresztül dolgoztam, és mindig színvonal volt. Jót kell alkotni, és amit ígérünk, azt szerződés nélkül is be kell tartani. Ez egy nagyon nagy előnye volt annak a korszaknak, így kötött szerződés az apukám. Aztán nyilván volt papír alapon is, csak amikor kiment külföldre megnézni egy artistát, akkor a készfogása elég volt ahhoz, hogy az artisták eljönnek Magyarországra, mert tudták, hogy itt biztos megkapják a szerződést is, meg a fizetésüket is, szóval ez nagyon hiányolom a mai világból egyébként, hogy nagyon kevés ilyen ember van.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmas beszélgetés volt, amely egyszerre röpített vissza a múltba, vettük górcső alá a jelent. Barna Mónikával beszélgettem, ott a Magyar Táncművészeti Egyetem címzetes docensével, aki arról beszélt, hogy milyen volt édesapjával együtt, meg az édesanyjával együtt annak idején a Maxim Varietében az élet, hogyan kezdte a pályafutását, futását, hogy a lett klasszikus balett szólista, és aztán később az operaháznak a balerinája, és most pedig hogyan tanítja egyebek mellett a klasszikus balett évfolyamait és a színházi táncos évfolyamokat. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy eljöttél
hozzánk.
Én
is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.